Ez a prédikáció meg lett tartva 1987. február 4-én. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Dicsőség és hála legyen az Úrnak, hogy rendelkezésünkre áll ez a régi könyv. És ez mindig új lesz, amikor Isten szelleme megvilágosítja és életre kelti előttünk. Úgy el kellett gondolnom, amikor mindkét íge fel lett olvasva azt, amit Pál apostol kérdezett a tanítványoktól Efézusban. Mert itt áll, ha mindannyian figyelmesen olvastátok, ezt a szellemre utalóan mondta, amely eljön azokra, akik hívőkké lesznek. És majd pontosan így áll itt a 39. vers második részében, hogy azt értette, vagy elolvasom az egészet, azt értette, amely a szellemet értette, amely kilátásba lett helyezve azoknak, akik hitre jutottak ő benne. Mert a Szent Szellem akkor még nem volt megérkezett, mert Jézus még nem lett felemelve a dicsőségbe. Az apostolok cselekedetei 19-ben pontosan ez volt a válasz, amikor Pál apostolot megkérdezte a tanítványokat. Apostolok cselekedete 19, a második és a harmadik vers. Ő megkérdezte ezeket. Avagy megkaptátok-e a Szent Szellemet, miután hívőkké lettetek? Ők pedig így feleltek neki. Nem, még csak azt sem hallottuk, hogy eljött-e már a Szent Szellem. Így láthatjátok tehát, hogy ez mennyire teljesen megegyezik egymással. A Szent Szellem kilátásba lett helyezve, hogy eljön a hívőkre, és Pál apostol most találkozik emberekkel, akik azt mondják, mi hívők vagyunk. Ő aztán rákérdez, rendben, akkor megkaptátok a Szent Szellemet, ők pedig így válaszolnak. Még azt sem tudjuk, hogy eljött-e már egyáltalán. Ez tehát egy nagyon-nagyon lényeges dolog. Elolvasom még egyszer a második részt. Mert a Szent Szellem még nem volt jelen, nem volt ismert, mert Jézus még nem volt felemelve a dicsőségbe. Csak hogy abban az időben, amikor Pál apostol találkozott ezekkel az emberekkel, a Szellem már eljött volt, Pünköst már mögöttük volt, a Szent Szellem már leszállt. Milyen csodálatos szavak! Gyakran felteszem magamnak a kérdést, emlékszem néhány napra egy telefonhívásra a Svájcból. Látszólag nem fogtam kezet egy testvérrel úgy, vagy olyan kézszorítással, ahogy általában szoktam. Az emberek már auát kiáltottak, mert általában, amikor valakinek kezet adok, azt szívemből teszem, teljes erőmből is természetes. És akkor egy testvér valóban elhaladt mellettem, én pedig éppen megérkeztem, vagy távoztam az Istentől érkező szolgálatról, és tényleg csak éppen elhaladtam mellettem, és ő azt mondta, hogy nem adtam neki kezet, csak az ujjamat nyújtottam. Hogy mi bajom lenne vele, ezt nem tudja elviselni, és épp ezért nem jött el a zürichi összejövetelre sem. Mert annyira megsértődött, ugye, hogy nem fogtam meg az egész kezét, hanem csak néhány ujját. Emberek, hol maradt itt a megtérés? Minden őszinteséggel mondom nektek, úgy van, hogy szomorú helyzet. Ha Isten gyermekei között nincs egy kicsit több megértés. Mit gondoltok, mekkora nyomás alatt vagyok az összejövetelek előtt, vagy az összejöveteleken? Teljesen tisztában vagyok azzal a felelősséggel, hogy nem állhatok meg mindenkivel, hogy beszéljek velük, és még nem tudok mindenkinek úgy kezet adni sem, ahogy az illető felkiáltana, ez teljesen világos, mert akkor egészen más dolgokról van szó. Ugyanakkor észlelni lehet, hogy a régi ember még nem halt meg teljesen. Sokakban még nem halt meg teljesen, de legyen, hogy Isten megajándékozzon kegyelemmel. Rájöttem, a testvér nem is hívott fel, a feleség hívott fel, és én biztosítottam őt, hogy mondja meg neki, hogy szívemből nagyon szeretem őt. És ezt az emberek tudják is, csak hogy az ördög különféle gondolatokkal támad és jön. És ahogy a jó gondolat Istentől származhat, és örömmel tölti el az embert, és egymáshoz vezet, úgy egy gonosz gondolat is jöhet, amely a gonosztól származik, és egymás ellen fordít minket, és az öröm eltűnik. Minden egyes gondolatnál figyelnünk kell, hogy honnan származik. Felismerni, milyen célkitűzése van, milyen irányban tart, és ennél fogva mi sül ki belőle. Valóban vigyázzunk kell arra, hogy mit gondolunk. Még ezt is nem olvastuk-e itt nemrég a Márk evangéliumában, hogy gondolkodásunkkal is tisztelnünk kell Istent, szívünkből szeretnünk kell Istent, és így tovább, teljes lelkünkkel, és még a gondolatainkkal is. És csak egy másik alkalommal elmondhattam, aki helyén valóan gondolkodik az ő szívében, az mindent helyén valóan fog megérteni. És én nem hiszem, hogy Istennek egy igazi gyermeke rossz dolgokat hordozna a szívében, éppen ellenkezőleg. Mi mindannyian megértjük egymást minden helyzetben. Isten segítsen nekünk ebben, mert csak akkor tud Isten szelleme valóban leszállani ránk. Amennyiben ez az isteni egyetértés megvan, ha mindenki úgy fogadja másikat, amilyen, és senki sem neheztel a másikra, a legkisebbért sem, akkor megvan az egyetértés. Jó híreim vannak egy kínai testvértől, akivel tegnap telefonáltam, és aki Szingapúrban él. És elolvasta az angol nyelvű kiadványt, Isten terve az emberiséggel címmel, és annyira meghatódott, hogy megkért, ha megengedeme, hogy lefordítsa ezt a kiadványt kínai nyelvre, hogy ott is rendelkezésre álljon valami. És úgy vélem, ez Isten kegyelme, hogy az Úr egyszerűen megszólítja az embereket, ahogyan azt mi is tudjuk minden nyelven, névből és törzsből, nemzetből. Majd egy rosszabb jelentés is, újabb szakadások vannak, ez még nem elég, új tanításoknak kell jönnie, újra megosztás jöjjön létre. Egy testvér csatlakozik ahhoz a véleményhez, hogy Branham testvér előbb feltámad a meghaltakkal együtt, majd mindannyian itt lesznek körülbelül 30-40 napig, és utána bekövetkezik az elragadtatás. És ilyen dolgok miatt ismét megosztottságok jönnek létre, amelyek átszelik a házi köröket, a kis közösségeket is. És csak azért, mert Green testvér azt mondta, és mert le lett írva, és ő azt mondja, nekem Branham testvér azt mondta, hogy a halottak feltámadnak, és legalább 30 napig közöttünk lesznek. Én egyáltalán nem tulajdonítok semmi jelentőséget az ilyesminek, hogy ki mit mond. Az én uramról meg van írva, hogy ő nem tanított semmit titokban. Mindazt, amit tanított, nyilvánosan hirdette. Nincs egyetlen pont sem, amit meg tudnának magyarázni nekem, hogy Branham ezt vagy Branham azt mondta. Ha csak tényleg nem mondta, és ha mondta, akkor valahol fel van véve a hangszallagra is. Egyébként számomra ez tanításként egyáltalán nem létezik. Aztán úgy van, amit mondtam, azt feltételezik rólunk, hogy nem hiszünk teljesen a prófétának, hogy hiszünk ugyan, de ezt vagy amazt mégsem hisszük el. Pedig igenis, hogy hiszünk Isten minden egyes szavának, teljes szívünkből és teljes lelkünkből. De ettől az ígétől nem távolodunk el. Egy ember, aki magában hordozza az igazi isteni magot, nem tehet másképp, mert csak Isten ígéhez lesz, vagy van kapcsolata. Amit az Úr még tesz, az az ő dolga lesz. Arról nekünk nincs jogunk dönteni, ő maga fog dönteni róla. Én tudom, hogy Branham testvér tett néhány kijelentéseket, például, hogy én még egyszer végén fogom járni ezt az ösvényt. Beszélt a sátorlátomásról, beszélt a harmadik kivonulásról, beszélt jó néhány más dolgokról is. És én ezt jobban tudom, mint az összes testvér, akik értelmezéseket adnak, mert én lefordítottam úgy az összes prédikációt, és elégszer meghallgattam őket. De egyáltalán nem az én feladatom, hogy ezzel foglalkozzak. Még ha meg is lennék kérdezve olyan dolgokról, amiket láttam, nem tudnám, mit kellene válaszolnom. Hiszen mindent Istenre kell bízni. Ha valaki jön és megkérdezi, Frank testvér, mikor kezdődik el a dolog a kombájnnal és a búzamezővel? Én azt mondom, de hiszen én azt nem tudhatom. Egy másik jön és azt kérdezi, vagy azt mondja, Frank testvér, de hiszen te láttad, hogy a mennyasszony keletről jön. Én ezt valóban láttam. Láttam azt a hatalmas termet is. Majd az volt a kérdés, ez volt az a terem itt Krefeldben? Én azt mondtam, nem, ez nem volt az, mert az oldalsó ajtó nem úgy volt, mint ahogy itt van, hanem ott volt az emelvény előn, nem de? Az emelvényen belül vagy mellette. Olyan dolgokat, amiket minden részletükben láttunk, azokat nagyon pontosan le is lehet írni. Ugyanakkor azonban egyetlen embernek sem tudnám megmondani, hogy mostantól mindenki természetes módon ide kellene, hogy jöjjön. Ez ugyanúgy lehet, hogy az Úr földi ábrázolásokat használt, és Isten országáról beszélt, úgy Isten is. Képzeljétek csak el például azt az étellel, az éhínséggel. Először nem ismertem elmondani senkinek, hogy nevén lettek nevezve a liszt, az olaj, és mindazok a többi dolgok, amelyek meglettek említve, de meglettek említve. Tehetek én valamit is róla, és majd hirtelen, amikor már azt hittem, hogy a dolgok úgy értendők, ahogy ki lettek mondva, kiderült, hogy szellemi jelentésük volt, és földi dolgok lettek megnevezve. Így van az, hogy nem létezik ember itt a földön, aki Isten titkos tanácsadója lenne, hogy még a legkisebb dologról is beszéljen. Mindent, de tényleg mindent Istenre kell bíznunk, és azzal a helyes úton járunk. Ha valaki a mennydörgésről beszél, vagy ilyesmiről, annak semmi jelentősége nem lehet. Isten maga magyarázza meg az ő szavát, és ennél fogva ez így marad egészen a végéig. Nincs semmi szükségünk egyetlen emberre sem, aki eljön valamivel. Egyébként a mennydörgésről egy zsoltárban is olvashattok. Van egy zsoltár, amely csak a mennydörgésről szól. És Jób is utalással volt erre is. Az Ótestamentum profétái is. Ha a mennydörgés testvérek egyszer mindent tudni akarnak erről, és szívesen elmondhatom nekik, minden le van írva már a Bibliában, csak hogy egyszerűen látni kell az összefüggéseket, és kegyelemre van szükségünk, hogy megkülönböztessük, mi hova tartozik, és milyen időtartamra vonatkozik. Elolvashatjátok a János 12-ben, amikor az a mennydörgés ott volt, és az emberek úgy megijedtek, és azt mondták, hogy mennydörgés van. És tisztában vagyunk azzal, hogy ez Isten hangja volt, csak hogy ebben az összefüggésben világosan le van írva, hogy most jött el az ítélet a világ felett, a világ fejedelme meg lett ítélve. A mennydörgésnek valami köze van a harakhoz, az ítélethez és semmi máshoz. A Jób könyvében, amit éppen előzőleg olvastam, a Jób 36. fejezetének utolsó versében ez áll. Az ő mennydörgése úgy jelzi őt, mint aki felhevíti az ő haragját a gonoszság ellen. Tehát ez nem valami szép dolog, hanem harag, bejelenti a haragot. Amennyiben tovább olvassátok a Jób 37-ben, igen, e felett megremeg a szívem, és viharosul felugrik helyéről. Hallgassatok, ó, hallgassatok az ő hangjának mennydörgésére, és a szájából fakadó zúgásra, vagy tombolásra. Ő szabadjára engedi azt az egész ég alatt, és villámlásai elérnek a föld széléig. A villám mögött üvölt a mennydörgés, fenséges hangjával dübörök, és nem tartja vissza a villámokat. Mihelyt hallatta ő mennydörgését, Isten csodálatosan dörög a hangjával. Semmi más, mint ez. És, ahogy már mondtam is, ahogy már hangsúlyoztam, felolvasom a Zsoltárt is, ami nagyon érdekes, a 29. Zsoltár. Egy Zsoltár Dávidtól. Ajánljátok fel az Úrnak, ti Isten fiai! Ajánljátok fel az Úrnak a tiszteletet és a felmagasztalást! Ajánljátok fel az Úrnak az ő nevének tiszteletét! Vessétek le magatokat az Úr előtt, szent díszben! Az Úr mennydörgése morajlik a tenger fölött. a dicsőség Istene mennydörög, az Úr a tenger áradatain. Az Úr mennydörgése hatalmasan megszólal, az Úr mennydörgése az ő teljes dicsőségében, az Úr mennydörgése szétszúzza a cédrusokat, igenis az Úr darabokra töri a Libánon cédrusait, és hagyja, hogy felugráljanak, mint a borjak, a Libanon és a sírjon, mint a fiatal bivajok. Az Úr mennydörgése lángokat lovall maga előtt. Az Úr mennydörgése megrázza a sivatagot. Az Úr megrázza a kádesi sivatagot. Az Úr mennydörgése sírásra készteti a szarvas teheneket, és így tovább, és így tovább. Ti magatok is átvehetitek, én már egyszer végigmentem az egészen. Már most, ha az ember, akiknek nincs más dolguk, mint zavargást kelteni, ilyesmibe kezdenek, akkor természetesen elgondolkodunk mindazon bibliai idézeteken, amik Isten igéjében vannak. És az örökké valóságig el ne felejtsétek azt, hogy ezen a helyszínen nem hallottatok mást, mint a mai napig, mint Isten tiszta ígéjét, hogy én magam mindig az íge szerint tudtam-e élni, azt nem tudom állítani. De egy valamit mondhatok, az íge hirdetés 100%-osan megfelel a valóságnak. Nem mindig sikerült ugyan az íge szerint élnem, minden tekintetben, ezt beismerem. De Isten kegyelméből az Úr kinyilatkoztatta nekünk az ő ígéjét, és ezért hálásak vagyunk. Csak el kell olvasnotok a Jóel második fejezetét a megtorlás évéről, és így tovább, és hogy az Úr majd eljön, és így tovább a sötétség, és a homály, és a felhők napja, és majd a 10. versben ez áll, azonnal észreveszitek, hogy az Úr napjáról van szó. Előttük megremeg a föld, megrendül a menny, elsötétül a nap és a hold, és a csillagok elveszítik a fényüket. És az Úr hallatja hangját az ő harci serege előtt. Egy másik fordításban ez áll, mennydörgés visszhangzik, mert rendkívülen hatalmas az ő hadserege, és az ő parancsát végrehajtók száma számtalan. Igen nagy az Úr napja, és rettenetes, ki képes megmaradni benne. Furcsa. Ugyanúgy az Ámos könyvében az első fejezet, a második vers, Ámos 1-2. Ugyanakkor az ő szava így hangzottak, amennyiben az Úr üvölt a Sionról, és Jeruzsálemből hallatja a hangját. Itt is mennydörgés szókifejezés van használva. Akkor a pásztorok legelői gyászba borulnak, és a Kármel hegyének csúcsa kiszárad. Függetlenül attól, hogy bárki mit mond, hadd ragaszkodjunk Isten ígéjéhez a végsőkig, és akkor senki sem tévedhet el, a bolond sem tévedhet el, ha Isten ígéjéhez ragaszkodik. És még egyszer felolvasom szándékosan a Jelenések 10. fejezetéből. Az összefüggés az Úr visszajövetelével, mind a szövetség angyalával, nem vőlegényként, hanem a szövetség angyalaként. Jelenések 10. fejezete. Erre felláttam egy másik erős angyalt, aki a mennyből szállt alá. Felhőbe burkolózva volt, szivárvány volt a feje fölött, az arca pedig, vagy a tekintete olyan volt, mint a nap, a lába pedig, mint tűzoszlopok, és a kezében egy nyitott könyvecskét tartott. Már most jobb lábát a tengerre vetette, a bal lábát pedig a földre tette, és nagy hangon felkiáltott, mint az oroszlán üvölt, vagy ordít. Amikor így kiáltott, a hét mennydörgés hallatta a hangját, felharsant. Rögtön azután, amikor a hét mennydörgés megszólalt, én le akartam írni, amit hallottam, de egy hang szólt hozzám a mennyből, amely ezt mondta nekem. amit a hét mennydörgés mondott, azt pecsételt le, és ne írd fel. Ezért nem tehetünk róla egyáltalán semmit. Ez az Isten döntése volt, és ennél fogva így is marad. Mi nem fogjuk ezt visszavonni, nem fogjuk ezzel még foglalkozni sem. Isten azt mondta, hogy ez ne legyen felírva. Következetesen tehát fel sem lett írva, és ennél fogva az összes tanítás, ami ezzel összefüggésben van, nem más, mint puszta spekuláció, tovább semmi. És ti is tisztában vagytok azzal, hogy milyen vágyakozással várt Branham testvér arra, hogy a mennyasszony között kitörjön egy ébredés. És ő szó szerint azt mondja, hogy a mennyasszony még nem élt át egy ébredést, és ez a hét mennydörgés szükség lesz ahhoz, hogy felrázza, felébressze az álmából. Ő maga előtt látta, mint a hét pecsét kibontakozott, lelettek leplezve, és minden más már hirdetve lesz. Csak egy dolog maradt még, ami titokban volt burkolva. Ő erre helyezte a reménységet. Én is ezt teszem. Erről nem kell tájékoztasson engem senki. Ezt jobban tudom, mint mindazok a testvérek, akik erre hivatkoznak. Csak hogy én nem tehetek másképp, mint minden dolgot a helyén kell hagynom, annak összefüggésében. Isten segítsen nekem ebben. Amen. Valami más nem adatott nekem, erre nem vagyok jogosult. Majd csak akkor, amikor az Úr lejön, mint a szövetség angyala, leszáll, és mint a szövetség angyala nem a mennyasszony gyülekezetéhez jön el, hanem a mennyasszonyhoz, mint vőlegény jön el. Amen. Amen. Hogy a mennyasszonyt hazavigyen, nem úgy jön, hogy a lábát a földre és a tengerre veti. A mennyasszony hazavétetése úgy történik, hogy felemeltetünk a földről, és találkozunk ővele a levegő égben. Majd csak akkor, amikor ki fogja nyilatkoztatni magát az ő népének, mint az eredeti tulajdonosa, ahogyan az Úr mondta Józsuénak, bárhova teszed a lábadat, az a tied lesz. És amikor az Úr, aki teremtette a mennyet és a földet, és a szárazföldet és a tengert, amikor az Úr majd a lábát a szárazföldre és a tengerre helyezi, azt mondja, én vagyok az eredeti tulajdonos, ennél fogva igénybe veszem, és semmi más. És akkor fogja a hét mennydörgés a hangját hallatni, sem előbb, sem később. Ez Isten örök ígéje. Én már mindig is azt mondtam, hogy az íge hirdetésnél a proféták és az apostolok helyet foglalhatnak. Ezzel azt akartam mondani, hogy ezt az Úr jelenlétében mondom. Másképp nem lehet, mint ahogyan ő maga elrendelte és kijelentette. Másképp nem lehet és nem is lesz az örökké valóságig nem. Amint tudjátok, minden alkalommal, amikor egy ilyen útazás előtt állok, hiszen azt nem lehet tudni, hogy visszajön az ember valaha. A reménység mindig megvan bennünk, de sokan elutaznak, és nem jönnek vissza többé, és minden alkalommal valami különleges zajlik le bennem. Megpróbálok egy vonalat húzni, és számot adni Istennek, és végül mindig arra a döntésre jutok, hogy az íge hirdetéssel mégis megállhatok ő előtt. De. Csak az a fontos, hogy mindannyian még jobban bízzunk az Úrban, hogy az ő ígéje nagyobb hatással legyen, hogy az ő szellem által éretle legyen keltve, és mindannyian előre haladhassunk a hitben. A tanításban nem vagyunk lemaradva, de a hitben azért egy kicsit lemaradtunk, ami azt jelenti, hogy az Úr összehangolja az ő ígéjét tettekkel, hogy összehangolhatná, hogy láthassuk az ő kinyújtott karját, visszaigazolt ígéjét és az ő nevét megdicsőültve. Ma bibliaóránk van, talán van valakinek mégis valamilyen kérdése, akkor azt feltehetitek most. Van valakinek egy kérdése? Senkinek. Hol álltunk meg legutóbb? Az első Tesalonika 4-nél, nem de? Első Tesalonika 5. Hadd folytassuk a második Tesalonika 1-jel. Rusz testvér, amennyire tudom, már felolvasta az ige szakaszt, És ez egy nagyon-nagyon csodálatos ige szakasz. Azt hiszem, Rusz testvér a hétvégén olvasta fel ezt az ige szakaszt. Itt ez áll a harmadik verstől. A háladással. Mindenkor háladással tartozunk Istennek, értetek, szeretett testvérek, mert ez kézenfekvő, és a legkevesebb, hogy így tegyünk, mert a ti hitetek fölöttébb erősebbé válik, és a testvéri szeretet mindannyiotoknál egyre növekszik. Legyen ez ránk is jellemző, hogy növekedjünk, hogy gyarapodjunk, hogy érezhető legyen, hogy látható legyen, hogy észrevehető legyen, hogy növekedés van. Majd folytatódik a negyedik versben, úgyhogy mi magunk is dicsekedünk veletek Isten gyülekezeteiben, a ti álhatatosságotok és hithűségetek miatt, minden üldözésetekben és szenvedéseitekben, amelyeket el kell szenvednetek. Eddig még elviselhető, eddig még fizikai bántalmazástól mentesek vagyunk. Akkoriban meglettek verve, üldözve, stb. Ma még nem vagyunk ebben a helyzetben. Pillanatnyilag senki sem tudja, mi fog még érkezni. Aztán az ötödik vers. Ebben van egy utalás Isten igazságos ítéletére, hogy méltóknak találtassatok Isten országára. Isten országára méltónak találtatni, amelyért mégis szenvednetek kell. Ki az, aki szenved? Mit mondott akkor az Úr? Csak Isten országáért. Ő szó szerint ezt mondta, az én nevemért minden nép gyűlölni fog titeket. Minden népek között, az én nevemért, akár hiszitek, akár nem, a zsidók még ma is szenvednek az Úr Jézusért. Elhiszitek ezt? 100%-osan. Ha nem létezett volna a názáreti Jézus, nem halt volna meg 6 millió zsidó. Nem lett volna zsidó üldözés, semmi sem lett volna, semmi. Olyanok lettek volna, mint az összes többi nép, csak hogy az ő nevéért. Most következik annak a pontnak a jelentősége, mert ők ezt a nevet, Jásuát, Jáv, mint szabadítót nem ismerték fel. Ezért kellett átmenniük mindezeken a megpróbáltatásokon. Ugyanakkor ez is benne volt Isten örök tervében, amelyet mi mégsem tudunk teljesen kifürkészni. Branham testvére prédikációjában ezt mondja, Istent nem lehet megmagyarázni, és az ő titkait sem, mert mindaz, amit meg lehet magyarázni, annak semmi köze nincs a hithez. És ez így is van. Képtelenség a végtelenségig meg lehet próbálni magyarázkodni, magyarázni az istenséget például. Aztán minden alkalommal megjelenik valaki új érvekkel, még a Szentírásból is. És minden alkalommal újra előről kezdődik, megszakad, majd újra kezdődik, és újra megszakad. És vége hossza nincs. A magyarázatoknak nincs vége. A hit azonban belenyúl a végtelenbe. Egyedül a hit az, kapcsolatban Istennel, a Szent Szellem által. Nem az értelem, a magyarázat, hanem a hit által való kinyilatkoztatás. És annyira hálásak vagyunk, hogy az Úr megadta nekünk ezzel összefüggésben a hozzáférést. Számunkra ez nem csak egy íg, amit elolvasunk, amiről gondolkodunk, számunkra ez Isten beszéde hozzánk intézően, és ugyanakkor Isten akaratának a kinyilatkoztatása hozzánk az ő beszéde által, úgyhogy az íge nem betű, hanem szellem és élet. De hisz mindannyian pontosan tudjuk, hogy semmit sem lehet megmagyarázni. Minden meghaladja a gondolkodásunkat, a felfogó képességünket. De nem is szükséges. A hit az, ami üdvözít, nem a magyarázat, hanem egyedül a hit. Itt aztán ez áll tovább. Közösségben velünk, nektek pedig, akik szorongatva vagytok, felfrissülésben legyen részetek a velünk való közösségben. Amikor az Úr Jézus a mennyből az ő hatalmának angyalaival lángoló tűzben kinyilatkoztatja magát, hogy megtorlással bosszút álljon mindazokon, akik nem ismerik, vagy ismertik fel Istent, és így tovább. Ezzel átmehetünk a jelenésekhez. Eljött az ő haragjának napja, a bosszúállás, a megtorlás napja, amely úgy fog égni, mint egy kemence. Ennél fogva is felismerjük, hogy melyik napról és időszakról van szó. Majd így folytatódik. Lángoló tűzben kinyilatkoztatja magát, hogy megtorlással bosszút álljon mindazokon, akik nem ismerik fel Istent, és azokon, akik nem hallgatják meg maguknak a mi Urunk Jézusunk üdv üzenetét. Ezeknek pedig büntetésül el kell szenvedniük az örök pusztulást, távol az Úr színétől és az ő hatalmának dicsőségétől is távol. Amikor el fog jönni, hogy megdicsőjön az ő szentjei között, és csodálatot ébresszen, vagy találjon mindazok között, akik hívőkké lettek. Mert nálatok visszhangra talált a mi bizonyságtételünk azon a napon. Először is úgy lesz, hogy mint a mennyasszony, a vőlegénnyel leszünk a dicsőségben. Azután pedig az Úr a menyegzői vacsora után elszámol majd mindazokkal, akik nem hittek. És mi visszatérünk ő vele, hogy megdicsőjünk, és vele együtt legyünk itt ezen a földön. És csodálatot ébreszteni mindazokban, akik hívőkké lettek, mert akkor még a hívők maradéka is hozzájuk csatlakozik, akik az ezer éves birodalomban lesznek majd, de akiknek nem volt közös részesedük az első feltámadásban, mert megvan írva, üdvös és szent, aki részesedik az első feltámadásban. Majd Dániel proféta azt mondja, üdvös állapotban lesz az, aki kitart és eléri az 1335 napot, vagyis a nyomorúság időtartamán túl az ezer éves birodalom kezdetéig. Csak hogy ezekről a dolgokról jobb lesz, ha megírjuk. Valaki azt mondta nekem, Frank testvér, te az Úr nevéről beszélsz, nem lenne jobb, ha mindazt elolvashatnánk? Igen, az valóban jobb lenne, de mondjátok meg nekem, hogy az én napomnak hogyan legyen 48 órája, és mi mindent kellene még megtenni. Milyen szép is a prédikátorok élete. Ezek megtartanak vasárnap reggel egy áhítatot, szerda estét átengedik egynek a vének közül, hogy ő tartson a bibliórát, és csak egy esküvőre vagy temetésre várnak még. Oda természetesen szívesen mennek, ez teljesen világos. Azután megint várnak a következő vasárnapig. Én 16 összejövetel után hétfőn reggel 8-kor vagy az irodában vagyok, és kezdődik a munka és a nap. És a nap elkezdődik, és hogy mikor fejeződik be, azt senki sem tudja. De nem panaszkodom. Hálás vagyok, hogy megtehetem, szívemből szívesen teszem, magasztalva legyen az Úr neve. Gyakran még akkor is a földi szempontból nehezemre esik. De Pál apostol a korintusiakhoz írt levélben azt mondja, még akkor is, ha földi emberünk egyre gyengül, a szellemi emberünk egyre erősebb lesz, és erőről erőre halad. Így van ez velünk is. Tehát folytassuk a 11. verssel. Talán még egy gondolat azoknak, akik hallották Branham testvér bibliai magyarázatát arról, hogy csak egyfajta örök élet létezik. Csak egy örök élet létezik, és ez Istenben van. És ez az élet megnyilvánult Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. És csak akinek megvan az Isten fia, annak lesz vagy van örök élete, ezt mondja a Szentírás. Akinek nincs meg Isten fia, annak nincs élete sem. Amennyiben most itt az ion szó kifejezés, amely úgy szintén örökkévalónak lett lefordítva, mert a lefordítók a jelentését vagy jelentőségét azonosnak tekintették, akkor ők is egy és ugyanazt a szót használták, úgy vélem két különböző kifejezésre a mi nyelvünkön, amint azonosnak. És természetesen nagy gondunk van, amikor ezt olvassuk, hogy az egyik csoport az örök gyötrelembe lesz vetve, a másik pedig bemegy az örök életre. Mindkét esetben ebben az örök szó kifejezés áll. Aztán mindenki jöhet és azt mondhatja, hiszen itt van, itt áll írva, itt van. Csak hogy azt, hogy az örökkévaló szó kifejezés, az örökkévaló szó kifejezés valójában csak 16-szor szerepel az új szövetség alapszövegében, és nincs több 10.000-szer vagy 100-szor. Erről nem is akarnak tudni. Az ion szót mindenhol örökkévalónak fordították, sőt, eonról eonra is. Mi úgy olvasunk, hogy az örökkévalóságtól az örökkévalóságig, de ez nem létezik. Az örökkévalóság olyan, mint egy kör. Soha nem kezdődött el, és soha nem fog megszűnni. Pontosan, mint Isten. Isten soha nem kezdődött el, és soha nem fog megszűnni. Világos? Hiszen természetesen nehéz ezt megértetni az emberekkel. Mert ha itt azt olvassák a Máté 25 és a Jelenések könyve ott, és most itt is az egyik csoport az örök gyötrelembe lesz vetve, a másik pedig bemegy az örök életre. Elolvashatnám a konkordás fordításból, itt eonikus büntetés áll, nem örök. Az eon szó kifejezés, tehát egy időtartam, 1000 év, egy eon, de itt az örök szó kifejezés áll, és aki most az ujját ráhelyez, és azt mondja, de hiszen itt ez áll, hogy örök, mit mondjak én? Szóval értsük meg helyén valóan, hogy csak Istennek van örök élete, és mindazok, akik megtapasztalták, átélték Istent, akik befogadták Jézus Krisztust, azoknak örök életük van ő benne, örök életük van ő benne. És akiben ő nincs meg, az nem rendelkezik az élettel sem, és ezzel az ügy már is le van zárva. Én valójában nagyon hálás vagyok Istennek ezért. Mert először is úgy van, ha hiszünk egy eleve elrendeltetésben, és tudjuk, hogy vannak emberek, akiket Isten nem vonz, akikről Isten tudta, hogy nem fognak ő hozzájönni, nem akarnak hozzájönni, nem fognak, nem tudnak, bármi okból is Isten legyen az, aki ilyen helyzetek fölött dönt. Csak hogyha ezek az emberek, akiket ő nem hívott, majd örökké büntetve legyenek azért, hogy ő nem hívta őket, ez szörnyű dolog lenne. Ez összeegyeztethetetlen lenne Isten igazságával, Isten szentségével. Ez nem lehet. Az 1000 év után eljön a végítélet, a végső elszámolás, és akkor még a halál és a pokol is a tűz tavába lesz vetve. Akkor már nem emelkedik fel a füst, hogy ki kellene menni, megnézni a füstöt, nem. Akkor bekövetkezik egy új menny és egy új föld. És abban határozottan nem emelkedik fel többé a régi pokol füstje. Ezt garantálom nektek. Senki sem fogja látni az új mennyben vagy az új földön a régi pokol füstjét. Ilyesmi nem létezik. Az nem lenne számunkra új menny akkor és új föld. Ugyanakkor ezt csak azoknak lehet elmondani, akik szilárd hitűek. Mindenki más azt mondaná, Jézusom, mi van már megint ezzel? De tudjátok-e, hogy a Bibliában egyetlen egyszer sincs megírva, hogy az embernek halhatatlan lelke lenne, egyetlen egyszer sincs megírva. Ezt mondják az emberek, ugyan a Bibliában azonban egyszer sincs megírva. Éppen ellenkezőleg áll írva. Ez áll írva. Minden lélek, amely vétkezik, halálra van ítélve. Ez meg van írva. De az örök lélekről egyetlen egyszer sincs megírva semmi. És az ember élő lélek lett. Ez egy mély különbség. Hadd olvassunk tovább. Remélem, hogy ez nem túl nehéz. A 11. verstől, 2 Tesalonika 1.11. Erre való tekintettel imádkozunk, és állandóan értetek, hogy a mi Istenünk méltónak találjon titeket az elhívásra, és teljes örömötök legyen a jó cselekedetekben, a hit munkájában, a hit munkáját erőteljesen véghez tudjátok vinni, azért, hogy a mi Úr Jézusunk neve megdicsőljön bennetek, és ti ő benne, amint illik a mi Istenünk és az Úr Jézus Krisztus kegyelméhez. Itt Pál apostol nyilvánvalóan a beteljesülést, a tökéletességre jutást tartja szem előtt. Ez őlőleg éppen az Úr eljöveteléről, az elragadtatásra, az Úr napjáról írt, és itt már arról beszél, hogy tűzben fog megnyilvánulni, stb. És most a hit munkája hogy a hit munkája tökéletesítve legyen, erőteljesen befejeződjön azért, hogy a mi Urunk Jézusunk neve megdicsőjön ti bennetek, és ti ő benne. Akkor azt mondta az Úr, Atyám, dicsőíts meg a te nevedet. És a válasz érkezett is. Én megdicsőítettem, és továbbra is ismételten meg fogom dicsőíteni. Most pedig ez a név, ahogyan az Atya neve a fiúban volt, és ő hordozta az Atya nevét, és ez a név megdicsőült rajta keresztül, mint a fiúban. Ez a célkitűzés, hogy mindazok, akik Isten fiainak és lányainak bizonyulnak, majd a végén az ő nevével fogják megtapasztalni Isten győzelmét, és ezáltal az Úr neve ismét dicsőítve lesz, mégpedig általunk, a gyülekezet által. Ez nem nagy képűség, hanem Isten igéjéből faggató bíztatás. Azért, hogy a mi Urunk Jézusunk neve megdicsőljön ti bennetek, és ti ő benne. Ti bennetek megdicsőljön, és ti ő benne. Ez a végső cél, hogy az Úr Jézus neve megdicsőljön bennünk, és mi ő benne, úgy, amint megilleti a mi Istenünk és az Úr Jézus Krisztus kegyelmét, amint méltó hozzá. Amennyiben kegyelemről, Isten mindezen dolgairól beszélünk, akkor ez mélyen a porba dönt minket. Tudatában révén annak, hogy Isten elvállalt minket, és könyörületes volt hozzánk. A nyomorultaknak, akiknek nem állt módjukban önmagukon segíteni, ő segített rajtunk, ahogy megvan írva, az üdvösség napján megsegítettelek téged, kisegítettelek téged, az üdvösség napján segített nekem Isten. Ő segítette rajtad is, ő megmentett engem, ő megmentett téged, ő megnyitotta nekem a szemeimet, ő megnyitotta a te szemeidet, szólt hozzám, hozzád, hozzánk. Az üdvösség napján mi üdvösséget nyertünk. És végül pedig a Jézus nevének megdicsőülése fog bekövetkezni a hívőkben és a hívők által. Ugyanúgy, ahogy Krisztusban volt és Krisztus által történt, és ő elmondhatta akkor az ő emberi formájában, alakjában, nem én cselekszem ezeket a cselekedeteket, hanem az Atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi az ő cselekedeteit. És ez az, aminek valóban be kell következnie a végén. És ezt tartott a szem előtt Branham testvér, amikor például látomásba látta a sátrat, ezt a kis elkerített területet, ahol a tűzoszlop állt, ahonnan a világosság szállt alá, és az emberekért nem is kellett imádkozni, hanem nyomorékul érkeztek be az egyik oldalon, és meggyógyulva mentek ki a másik oldalon. Egyenesen libasorban lettek áthordozva, vagy maguk mentek át, attól függően, hogy mi volt a lehetőségük, és mi ezekre a dolgokra számítunk 100%-osan, csak hogy egy próféta első személyben is beszélhet, és nem feltétlenül magára gondoljon, hanem Isten beszél rajta keresztül. Hány próféta vélte magát annak egy részének, amit Isten feltárt előttük, és az meg is lett kérdezve, kiről beszél itt a próféta, önmagáról vagy egy másikról? És a próféta nem önmagáról beszélt, hanem arról, ami jövőbenileg fog bekövetkezni. Pontosan ugyanez a helyzet a mi napjainkban is. Amennyiben a különböző idézeteken akarnánk feltartóztatni magunkat, vagy belőlük valamit ki akarnánk hozni, akkor jól látjuk, mi sül ki belőle. Mindenki a maga útján megy, és a végén teljes zűrzavar keletkezik. Csak egy isteni irány lehet. Egy isteni irányt lehet követni, és az itt az ő szent ígében van megírva, és nekünk ebben az isteni irányban kell haladnunk. És mindazon ígéretek, amelyekkel Isten megajándékozott minket kegyelemből, be fognak teljesedni, amikor eljön az ideje és az órája. Bár csak megvalósulna az, amit olvastunk, hogy mindazok a dolgok, amelyeket már befogadtunk, gyarapodjanak, a bensőséges testvéri szeretet minden gyarapodjon és fejlődjön bennünk. Bár csak sikeres lenne Isten szelleme abban, hogy elcsendesítsen minket, hálásakká tegyen minket, értelmesekké tegyen minket, hogy megértsük mindazt, amivel kegyelemből meglettünk ajándékozva. És mindenki csak egy dolgot lásson maga előtt, azt, amit Isten tett velünk, vagy rajtunk, vagy értünk. És ne nézzünk többé egymásra, hogy az a másik barátságos volt-e, vagy sem velem szemben. Éppen most téptem szét egy képet. Valaki készített egy fényképet az összevetel után, és amikor meglátta, azonnal eltéptem. Igen, és még lesz jó néhány kép, amit el fogok tépni. De ez nem változtat semmit azon, hogy már egy-két összejövetel után is kimerült lehet az ember, testileg értem. És aztán majd fényképek készülnek rólunk teljesen kimerült állapotban, akkor a legjobb, ha eltépjük őket. Csak hogy az a fontos, és amit mondani akartam, a következő. Mi nem a külsőre nézünk, hanem a belsőre tekintünk. Meg kell tanulnunk, hogyan kell jól bánnunk egymással. Van egy zsidók közmondás, mindannyian ismeritek, hogy amikor két ember veszekszik egymással, és ez náluk is előfordul, ugye? Náluk is előfordul. Akkor az egyik zsidó a másikhoz fordul, közvetlenül a nagy megbékélés napja előtt azt mondja, szívemből azt kívánom neked, amit te is kívánsz nekem. A másik pedig, aki természetesen tudta, hogy pillanatnyilag miről van szó, mire van utalással, azt mondja neki, már megint kezdett. Igen, ez lehet a valóság. Az egyik azt mondja, a szívem mélyéből azt kívánom neked, mindazt, amit te is kívánsz nekem. És akkor, ahelyett, hogy a másik örült volna, és azt mondta volna, hogy ez örömömre szolgál. Azt mondja, már megint kezded. Ez ma, csak úgy mondom, vidámságból a végén, de vizsgáljuk csak meg önmagunkat, vizsgáljuk csak meg, mi áll egy ilyen mondat mögött. Mit mond a mi Urunk? Mindazt, amit akartok, hogy az emberek veletek tegyenek, azt tegyétek ti meg velük először. És akkor senki sem fogja többé azt mondani, hogy már megint kezdett, senki sem többé azt mondani, hanem akkor azt mondhatjuk, hiszen én is azt kívánom neked, teljes szívemből. Mondjátok meg őszintén, mit kívánjunk egymásnak, de hiszen mégis az, hogy Isten áldjon meg minket, vagy van valaki, aki gonoszat kíván a másiknak, hiszen ez gonoszság lenne. És az a gonosztól is származna. Teljes őszinteséggel és szívből kívánunk minden testvérünknek és testvérnőnek egészséget, kegyelmet, megváltást, üdvösséget, jólétet, alapvetően minden jót. És minél több jót hallunk, annál boldogabbak vagyunk. Amennyiben szükségletekről hallunk, elszomorodunk, hiszen szívünkből kívánhatunk egymásnak minden jót, ami jó. Azt kívánom neked, amit te szívedből kívánsz nekem. Amennyiben eljutunk idáig, hogy mindenki csak azt kívánja másiknak, amit magának is kíván, akkor szeretteim megnyílik fölöttünk a menny. Akkor már nem kell még imádkoznunk sem, Uram, nyisd meg a mennyet, akkor már megnyílt a menny, és hatalmas áldás árad le ránk. Örüljetek annak, hogy Isten megkegyelmezett nekünk, hogy az ő tulajdonai lehetünk, és hogy olyan világosan is igazán beszélt hozzánk. Emlékezzetek meg rólam az imádságaitokban, és az Úr áldja meg itt az én testvéreimet, akik az ége szolgálatában állnak, különösen Rusz testvéremet, és mindazokat, akik mellette állnak, és mindannyiótokat. Legyetek hálásak az ígéért. Legyetek hálásak, hogy vannak testvérek, akik előterjesztik, hogy általa áldásban részesüljünk. Magasztalva legyen az Úr neve. Amen.